Úgy kapott a telefon után, mintha életmentő kötél lett volna. A kagylóban hallott szavak azonban mérgezett törként hatoltak keresztül az agyára boruló ködön. Érezte, hogy a bourbon úgy lötyög a gyomrában, mint a léket kapott hajó fenekén a víz.
Igen, szedte össze magát végül. Rendben.
Hirtelen nem tudta volna megmondani, hogy ki beszélt a vonal túlsó végén, de arra már az első pillanatban rájött, hogy egy rendőrt hall, aki hivatalos ügyben hívja. A férfi éles hangon néhány tömör mondatot vakkantott a kagylóba. Elmondta, hogy mi történt és hova várják Nicket 5 percen belül, majd letette a telefont. Nick részegen ébredt fel, de a telefonon kapott üzenet hamarabb kijózanította, mint ahogy a nyári nap felszívja a reggeli harmatot. Bár most már tökéletesen józan volt, az iménti hírek okozta sok, továbbra is megbénította tagjait. Néhány másodpercbe telt, mire képes volt felkelni és kirohanni az ajtón. A Ten Four mögötti parkolóban a rendőrségi helyszíneléseknél megszokott sürgésforgás fogadta. Talán valamivel nagyobb is volt a felhajtás az átlagosnál, hiszen most egy rendőrről volt szó. Mindenfelé rendőrautók zárták le a kijáratokat. Számtalan egyenruhás tüsténykedett a környéken, mintha abban bíznának, hogy a gyilkos visszatér a tett színhelyére. Nicket ökölcsapásként érte a felismerés. Lehet, hogy éppen ő rá várnak. Kiszállt a kocsiából, és a hatalmas Lincoln Gold Starhoz sietett, ahol Gus, Walker és még néhány nyomozó ácsorgott a belső ügyosztályról. Egyikük sem ugrott ki a bőréből örömében, mikor megpillantotta Nicket. Nem mintha ő is különösebben boldog lett volna a látványuktól. A kocsi körüli tömeg ketté vált, ahogy Nick közéjük lépett. Mintha egy pestises közeledett volna. Gus a luxusautó bal első ülésére villantott a zseblámpával. A kormánykerékre a San Franciscói kapitányság belső ügyosztályának néhai munkatársa Martin Nielsen holtteste bugott rá. A műszerfalat sötét, csak nem fekete vérfoltok borították.
Egyetlen lövés, morogta maga elé Gus. Közvetlen közelről, 38-as lövedéknek tűnik.
Egyiküknek sem kellett elmagyarázni, hogy a 38-as kaliberű pisztoly a rendőrség kötelékében állók számára rendszeresített lőfegyver.
Kérem a fegyveredet, Nick, szólalt meg Walker már-már mentegetőzve. Jézus Mária, Phil, mondta csendesen Nick. Csak nem gondolod, hogy én... Csak add ide a fegyveredet, Nick, kérlek.
Curran megvonta a vállát, elővette pisztolyát a hóna alá erősített börtökből és átnyújtotta felettesének. Walker elvette a fegyvert és megszagolta a csövét, ahogy a borszakértő ellenőrzi egy bizonytalan eredetű nedű illatát, majd megrázta a fejét. A pisztolyt átadta a belső ügyosztály egyik emberének.
Nos, ez ugyan nem sokat jelent, Nick, de ezt a fegyvert nem sütötték el mostanában.
Azóta nem használtam, hogy a lőtéren 2 vagy 3 hete ellenőriztem a beállítását. Nem én öltem meg Nielsent, ezt te is tudod, Phil.
Én csak azt tudom, hogy nem a te fegyvereddel ölték meg, Nick. Ez az egyetlen dolog, amit biztosan állíthatok.
Walker nem nézett Nick szemébe. Megfordult és elindult a kocsija felé. Curran egyik arcról a másikra emelte tekintetét, végül megállapodott a távozó Walker hátán.
Azt hiszitek, hogy én... Én nem hiszem, fiam, mondta Gus. De meg kell mondanom, az a benyomásom, hogy én képviselem a jelenlévők között a kisebbségi álláspontot.
Jake Sullivan hadnagy a belső ügyosztály Nielsenhez hasonlóan kellemetlen tisztje lépett elő a kocsi mellől, arcán öntelt kifejezéssel, mintha azt akarná mondani.
Itt én vagyok a főnök. Köröm most bemegy a központba, váltanunk kellene egy pár szót.
Szavai nem úgy hangzottak, mintha kávé melletti csevegésre invitálná Nicket.
Gyanúsított vagyok, Sullivan?
Lehet.
Akkor olvassa fel a jogaimat és tartóztasson le.
Nick észrevette, hogy szinte pontosan ugyanazok a szavak jöttek a szájára, amelyeket Catherine Tremel használt.
Sullivan vállat vont. Ha úgy akarja, kényszeríthetjük is.
Külön örömére szolgálna, szólt közbe Morgan, egy másik seggfej az ügyosztályról.
Hagyd már, Nick, lépett társa és a két nyomozó közé Gászmoren. Légy egy kicsit belátó, egyszer az életben, és fogadj szót ezeknek a fiúknak. Egy pillanatra úgy tűnt, hogy Karam mégis ragaszkodni kíván alkotmányos jogaihoz, de aztán belátta, hogy ennél nagyobb megaláztatás nem is érhetne egy rendőrt.
Rendben van, bemegyek a központba, Sullivan. Csak hogy bizonyítsam, törvénytisztelő állampolgárként mindig engedelmeskedem a hatóságok felszólításának.
Jól van.
És hogy bebizonyítsam, nem én öltem meg ezt itt.
Fejével nézzen holtteste felé intett. Ezt a rendőrtisztet.
Semmivel sem okozna nekem nagyobb örömet, mintha bizonyítani tudná, köröm, mondta Sullivan, de a körülöttük állók közül senki sem hitt neki.
Ugyanabba a kihallgató helyiségbe vitték Nicket, ahol Catherine Tremelt faggatták pár nappal korábban. Walker, Talcott és Gus is bejött a szobába, de nem ültek az asztal mellé, hanem a háttérben foglaltak helyet. A középen álló két széket Sullivan és Morgan foglalta el. Mindannyian tudták, hogy ez most a belső ügyosztály esete, és a két férfi múlik, hogy bevarják-e Nicket, vagy ártatlannak találják.
Ugye nem nagyon szerette Martin Nielsent, köröm? Kérdezte Morgan, mintha egy várhatóan kemény vitában már előre néhány látványos pontot akarna szerezni.
Ezt mindenki tudta. Fogadni mernék, hogy vannak emberek, akiket viszont maga nem szeret, Morgan. És abban is biztos vagyok, hogy vannak emberek, akik magát nem szeretik.
Ez nem tartozik a tárgyhoz.
Tegnap délután megtámadta Nielsent, vette át a szót Sullivan. Ráadásul tucatnyi tanú előtt.
Így igaz.
Na és? Oké, neki mentem, elvesztettem a fejemet.
Lehet, hogy azután sem találta meg. Megvárta Martit a Ten Four mögött, és golyót küldött a fejébe. Lehet, hogy bosszút akart állni rajta, amiért keményen rászállt magára. Ez is elképzelhető, nem de?
Kurvára nem érdekelt, hogy Nielsen rám szállt. Alig vettem észre.
Akkor mi bökte a csőrét? Kérdezte Sullivan. Miért utálta annyira?
Nem utáltam, de...
Na ide figyeljenek! Nézzem, megszerezte a pszichiátriai dossziémat, ami közvetlenül azután készült, hogy azt a két turistát elintéztem.
Talcott összerándult. Nem szerette hallani, amikor a nyomozók ilyen szörnyűségeket ennyire nyersen fejeznek ki. Jobban kedvelte Bess Garner orvosi kifejezéseit. Trauma, sok incidens.
Hülyeség! Mondta indulatosan Morgan.
Tudom, hogy megszerezte, de ami sokkal rosszabb, fel is használta ellenem. Megmutatta valakinek a kapitányságon kívül.
Vannak erre bizonyítékai? Van bármilyen apró tény, amivel alá tudja támasztani, hogy Nielsen kiszolgáltatta az aktákat? Vagy legalább azt, hogy a kezébe kerültek a dokumentumok?
Nick természetesen eléjük tárhatta volna bizonyítékait. De ha beszámol neki Catherine Tremel rejtélyes eredetű információiról, valószínűleg teljesen bolondnak nézték volna. Ha elmondja, hogy Bess Garner bevallotta az akták átadását, akkor viszont a lányt keveri bajba. Egyetlen választása maradt, hazudnia kellett.
Bizonyítékokat kérek, köröm! Vannak?
Nick megrázta a fejét.
Nincsenek, nem tudok bizonyítani semmit.
Akkor nem szól maga mellett semmi.
Kivéve, hogy annyira nem vagyok hülye, hogy összerúgjam valakivel a port, aztán pár órával később lepuffantsam egy szolgálati 38-assal. Azért ez is valami, nem?
Nem sok. Az emberek néha csinálnak hülyeségeket. Ezt maga is tudja, köröm. A kihallgató helyiség ajtaja váratlanul kinyílt, és Bess Garner lépett be. A szeme alatt hatalmas karikák égtelenkedtek, mintha az egész éjszakát ébren töltötte volna, és nem csak a rossz hírek ugratták volna ki az ágyból. Aggódó pillantást vetett Nickre.
Íme a hülyeségügyi szakértőnk, jegyezte meg Morgan.
Sullivan a legkevésbé sem örült a körrennel foglalkozó lélekbúvár megjelenésének.
Magát később hallgatnánk ki, ha nem bánja a dr. Garner.
Szeretnék beülni, azt hiszem tudok segíteni.
Tényleg jobb lenne, ha...
Különös módon éppen Talcott oldotta meg a pad helyzetet. Jobbnak találta volna, ha Nick Curran elmebetegnek nyilvánítják, mintha elismerik a külvilág előtt, hogy az egyik nyomozó hidegvérrel lelőtte a kollégáját. Nem látok benne semmi kivetnivalót, hogy Dr. Garner beüljön a kihallgatásra, ha a Curran nyomozó nem ellenzi. Engem nem érdekel, vonta meg a vállát Nick. Bess bólintott, majd magához húzott egy széket, és fordítva lovaglóülésben helyezkedett el rajta. Rendkívül feszültnek és idegesnek tűnt.
Hol volt ma éjjel? Érdeklődött Morgan.
Otthon, felelte Nick. Tévét néztem.
Egész éjjel?
Igen. Milyen műsort nézett?
Nem tudom, valami hülyeséget.
Valóban alig emlékezett rá, hogy milyen adás volt az, amelyet olyan meretten bámult. Fogalma sem volt a műsorok címéről.
Ivott? Kérdezte Sullivan.
Nick gyors pillantást vetett Bess arcára.
Igen, ittam.
Sullivan a szemüldökét ráncolta.
Azt hittem, eltiltották az italtól.
Hosszú ideig nem ittam, hónapokig csontszáraz voltam. Mostanában megiszom otthon egy-két pohárra, de tudok vigyázni. Szolgálatban pedig egyáltalán nem iszom, ahogy az egy jó zsarútól elvárható.
De az éjjel ivott?
Mondtam már, hogy igen.
Mennyit?
Egy pár pohárral.
Mikor kezdte újra? Elég sokáig kibírta nélküle.
Pár napja. Azért hagytam abba, mert abba akartam hagyni. És azért kezdtem újra, mert újra akartam kezdeni.
Van ezzel valami gondja, hadnagy? Semmi. De ha olyan sokáig nem ivott, akkor az a pár pohár is megárthatott. Aztán elhatározta, hogy elindul az éjszakába és csinál valami hülyeséget.
Bess Garner lépett közbe. Este 10 körül láttam Curran nyomozót a lakásában. Józan volt és beszámítható, mondta a lehető leghivatalosabb hangon. Sullivan gyanakodva méregette a lányt.
És mit keresett tegnap este 10 körül Curran nyomozó lakásán, ha szabad tudnom?
Bess egy pillanatig habozott, majd megszólalt. Hivatalos minőségemben voltam nála, mint a pszichiátere. Hallottam a Nielsen hadnaggyal folytatott vitájáról, és gondoltam, szükség lehet a tanácsaimra.
Az éjszaka közepén? Vakkantotta Morgan.
Nem az éjszaka közepén történt, hadnagy. Mondtam már, körülbelül 10 óra lehetett, és akármit is gondol a hivatásomról, emlékeztetem rá, hogy nekem állandó készenlétben kell állnom a nap 24 órájában.
Nagyon meggyőző.
Morgan gúnyosan mosolygott.
Nagyon odaadó, nagyon lelkiismeretes.
És milyen benyomást tett magára a Curran nyomozó? Kérdezte Sullivan. Ahogy mondtam, józan volt és beszámítható. Sajnálkozását fejezte ki a délutáni incidens miatt, és nem mutatott ellenséges érzelmeket Nielsen hadnaggyal szemben.
Mennyi időt töltött nála?
Bess egyenesen Nick szemébe nézett. Körülbelül 1/4 órát. Láttam, hogy nincs szüksége rám, és távoztam. Nick elkapta a tekintetét, cigarettát vett elő, és meggyújtotta. Mélyen leszívta a füstöt.
Ebben az épületben tilos a dohányzás, csattant fel Morgan.
Walker, Talcott és Gus pontosan tudták, mit fog erre válaszolni Nick. Most mit tesznek velem? Vádat emelnek dohányzás miatt?
Ide figyeljen, Curran!
Szólalt meg dühösen Morgan, félig felemelkedve a székéből. Sullivan félbeszakította Morgan készülő szóáradatát.
Meg kell kérdeznem, Nick, pusztán a jegyzőkönyv kedvéért. Maga ölte meg Nielsent?
Nick nem tétovázott.
Nem. Biztos?
Hagyjanak már békén, mondtam már, miután délután egy sereg rendőr szeme láttára berontottam az irodájába, őrült vagy hülye lettem volna az éjjel megölni, de én nem vagyok sem elég őrült, sem elég hülye ahhoz, hogy ilyet tegyek.
A délutáni nyilvános támadást azt a célt is szolgálhatta, hogy elterelje magáról a gyanút, jegyezte meg Morgan. Így akart alibit szerezni.
ahogy az is csak a gyanú elterelésére szolgál, ha valaki könyvet ír egy férfi meggyilkolásáról, aztán az abban leírt módon meggyilkolja a pasast, jelentette ki Walker. Tekintetük összevillant Gusszal és Nickkel, majd mindhárman elvigyorodtak. Tudja, hadnagy, nem is mondott hülyeséget, mondta Nick. Sullivan és Morgan észrevette, hogy kimaradtak a tréfából, és a helyzet nem volt éppen ínyükre való.
Nem értem, mondta Sullivan. Mi a fenéről beszélnek? Miféle könyv?
Felejtse el, Jake, válaszolta Walker. Semmi különös, csak egy kis magántermészetű vicc.
Vicc? Egy szerencsétlen nyomozónak szétlövik a fejét, és a szarrágó seggfejek a gyilkossági csoportnál viccekkel szórakoztatják egymást? Miféle hülyeség ez?
Morgan vöröslő arccal üvöltött. Talcott nem volt túl jó véleménnyel beosztottjairól.
Egyáltalán nem találom viccesnek ezeket a dolgokat, szögezte le fagyosan. Kerem, maga fel van függesztve.
Egyenesen Bess Garner szemébe nézett.
Aztán majd a pszichiátriai vizsgálat eredménye eldönti, hogy...
Nem is kellett befejezni a mondatot, mivel mindannyian tisztában voltak a folytatással. Ha Curran nem felel meg a vizsgálaton, búcsút mondhat a testületnek. A kihallgatás egyelőre véget ért. Talcott kiviharzott a szobából, nyomában a belső ügyosztály két nyomozójával. Walker egymaga lépett ki az ajtón. Gus Moran borostás állát dörzsölgette.
Mit szólnátok egy kiadós reggelihez? Régi módi rendőrkaját ehetnénk, kolbászos szalonnás rántottát. A vendégeim vagytok.
Kezd, Gus, de mennem kell. És te, Doki?
A lány helyett Nick válaszolt.
Elkísérem Best a kocsijáig, Gus.
Moran fáradtan és gondterhelten vállat font.
Gondolom, ez azt jelenti, hogy ő sem jön. Mindegy, akkor majd veszek egy újságot, és egyedül tömöm a fejem.
Nick megragadta a lány karját, és az ajtó felé tuszkolta. Hajnaltában még a nagyvárosi rendőrkapitányságok élete is lelassult. A folyosók üresen kongtak, a sürgölődő rendőrök és kihallgatásra kísért gyanúsítottak helyett, most csak egy-két biztonsági őr és takarítónő járkált a hatalmas épületben. Az előcsarnokban a márványkövezet tisztítására használt gépek tompa zümmögése törte meg a csendet. Bess a szeme sarkából figyelte a férfit, mintha fel akarná mérni, ezúttal mit várhat a kiszámíthatatlan természetű Nicktől. A férfi megértette a néma kérdést.
Csak meg akartam köszönni, mondta halk és lágy hangon.
Ez a legkevesebb, amit tehettem, érted, Nick, ahhoz képest, hogy mekkora bajba sodortalak azokkal az átkozott aktákkal.
Nem kellett volna kiállnod mellettem. Azok után, amiket mondtam neked, és ahogy viselkedtem veled, nyugodtan vízben hagyhattál volna.
Miért tettem volna?
Nick kesernyésen elmosolyodott.
Mert rászolgáltam.
Felejtsd el!
Bess meleg mosolyt küldött a férfi felé.
Egyébként honnan tudod, hogy Catherine Tremel olvasta az aktákat?
Egyszerű. Olyan dolgokat tud rólam, amiket csak neked mondtam el.
A lány hitetlenkedve megrázta a fejét.
Tényleg lehet benne valami, úgy értem, orvosi szempontból.
Az iskolában milyen volt?
Alig ismertem, de egyszer nagyon megrémített.
Nick kitárta a bejárati ajtó nagy üvegtábláját, és tartotta, amíg a lány kilépett az utcára.
Mivel?
Bess megremegett, de nem lehetett tudni, hogy a hűvös hajnali szél vagy a kellemetlen emlék hatására futott végig a hátán a hideg.
Nem is tudom, mivel. Nagyon régen volt. Nem emlékszem pontosan.
A kocsihoz értek, és mindketten megálltak.
Nick, pihenésre van szükséged. Ígérd meg, hogy pihensz egy kicsit.
Megígérem.
A lány futócsókot lehelt Nick arcára.
Akkor jó.
Beletúrt a táskájába, előhúzta a kocsi kulcsot és kinyitotta az ajtót.
Most menj haza, Nick, aludj egy pár órát, utána sokkal jobban fogod érezni magad.
Volt valami, amitől azonban jobban érezte volna magát.
Bess, Nem úgy értettem, amit mondta. Tudod, arról, hogy...
A lány felemelte a kezét, hogy elhallgattassa.
De, úgy értetted. Nagy lány vagyok már, meg tudom emészteni.
Besz.
Menj haza, Nick.
Besz gázt adott és elhajtott. Nick a parkolóban állt és megvárta, amíg a kocsi hátsó lámpái eltűnnek a szeme elől. Nem ment haza. Elindult, hogy megkeresse gázt, és elfogyasszon vele egy magas koleszterin tartalmú reggelit, aztán együtt megvárják, amíg a kapitányság életre kell. Nick 9 körül úgy gondolta, hogy Andrews már bent van lehet az irodájában. A gyilkossági csoport folyosóján azonban előbb a szobájából kilépő Walkerbe ütközött, és tekintetéből egyértelműen kiolvasta a kérdést. Hát te mi a fenét keresel itt?
Hát csak azért jöttem be, hogy kipakoljam az íróasztalomat, mondta hangosan.
5 percet kapsz, Nick, felelte Walker. Aztán tűnj el innen a fenébe.
Oké, ne aggódj.
Remélte, hogy megjelenése az ártatlanul meghurcolt gyanúsított benyomását kelti.
Andrews az asztalánál ült és dühötten püfölte az írógépet, igyekezve értelmes mondatokat összerakni az asztalon heverő jegyzettömbbe firkált kusza feljegyzésekből.
– Halló, Sam, hogy vagy?
Andrews eltúzott gyanakvással nézett a belépőre.
– Hogy vagyok? – Kösz jól, Nick. És te? A végén még rekordot állítasz fel a pszichiátriai vizsgálatok terén.
– Ez legalább van tehetségem. Felelte Nick, és lassan Andrews asztalához lépett. Egy pillantást vetett Walker üvegkalitkája felé, majd hangját lehalkítva ismét megszólalt.
– Megtudtál valamit a lány szüleiről?
– Fel vagy függesztve, Nick. Ráadásul pszichiátriai vizsgálat előtt állsz. Egy potenciális idiótával beszélgetek.
Nick elvigyorodott. – Eddig is tudtad, hogy dilinyós vagyok, Sam. Mi újság különben?
Andrews Walkerre pillantott, majd a feljegyzéseit kezdte böngészgetni. A motorcsónak felrobbant, a benzincső szivárgott, a jelentések szerint korábban már 2 javították. 2 életbiztosításuk volt, mindkettő komoly összegre szólt. A kislány összesen 10 milliót kapott a biztosítótól. Vizsgálat is volt. Nem csak a rendőrség, de a biztosító társaság is szimatolt az ügyben, mivel nem akart ekkora összeget kifizetni. De senki sem talált semmit. A biztosító kénytelen volt fizetni. A mi biztosítási díjunk meg felment 1 centtel. Az ügy a hivatalos változat szerint baleset volt.
És nem hivatalosan?
Andrews megvonta a vállát.
Mit gondolsz?
A lány kapott 10 milliót a biztosítótól. Na és?
Egyébként is örökölt 100 milliót. Nem a biztosítás miatt tette, felelte Nick, hanem az izgalom kedvéért, tette hozzá magában.
Ide figyelj! A dolgok jelenlegi állása szerint egyáltalán nem ő tette. Ezt ne felejtsd el.
Megpróbálom, bólintott Nick.
Köröm?
Már épp indulok, Phil, kiáltotta Nick.
Ugodj be hozzám egy pillanatra, mielőtt elmennél.
Rendben, főnök, mondta nyájasan. Belépett Walker irodájába, és becsukta maga mögött az ajtót.
Miről van szó, Phil?
Én nem eszem meg ezt a Nick Curran, a jó kis fiú figurát. Ahhoz túl jól ismerlek.
Én csak egy jó szándékú lélek vagyok, Phil.
Tartsd meg magadnak! Ide figyelj, a belső ügyosztály beszélni akar veled Nielsenről. Ők vezetik a nyomozást. Nekünk semmi közünk hozzá.
A szimatok egyedül viszik az ügyet?
Ez kemény.
Javíts ki, ha tévednék, de én úgy látom, hogy egy gyilkosság az csak gyilkosság marad, szóval a belső ügyosztálynak semmi köze a dologhoz.
Na, ez az a Nick Curran, akit van szerencsém ismerni.
Walker megrázta a fejét.
Ezt most nem fogom megvitatni veled. Nem az én dolgom, és még kevésbé a tiéd. Szeretném, ha a következőket betartanád. Legyél mindig elérhető, ha az ügyosztály látni szeretne. Lehetőleg ne keveredj semmilyen zűrbe, és tartsd a kapcsolatot Bess Garnerrel, ez segíthet majd a vizsgálaton.
Nick keresztbe fonta kezeit a mellé.
Ő ölte meg Nielsent.
Jézusom, te teljesen megőrültél. Már Bess is gyilkossággal vádolod?
Ne legyél már ilyen seggfej, Phil. Nem Bessről beszélek, hanem Catherine Tremerről. Ő ölte meg Nielsent.
Tényleg?
Igen, tényleg. Megölte. Ez is a játékához tartozik.
A játékához?
Először azt állítottad, hogy megvette az aktáidat. Most meg azzal jössz nekem, hogy megölte Nielsent.
Kímélj meg engem, és kíméld meg magadat is. Felejtsd el azt a nőt. Menj ki a strandra, napozz. Őt pedig verd ki a fejedből.
Szóval nem hiszel nekem?
A lány tudta, hogy senki sem fogja elhinni. Mosolyogva bólogatott.
Tudod, az ember nem csak csodálni tudja. Az egészet előre kitalálta, akár az átkozott könyveiben. Ezt jól kifőzte. Tudta, hogy azt fogom mondani. Ő tette, de azt is tudta, hogy senki sem fog hinni nekem.
Walker már-már sajnálkozva hallgatta Nick fejtegetését.
Az a nő csak szórakozik veled, Nick. Tartsd tőle távol magad.
Vakációm van, nem igaz? Mondta könnyedén Nick. Nem törődöm semmivel.
Nick megfogadta Walter tanácsát, és nem keveredett semmilyen zűrbe. Legalábbis 15 percig. Ennyi időre volt ugyanis szüksége, hogy a csúcsforgalmon keresztül vergődve megtegye a kapitányság és a lakása közti nem túl hosszú utat. A zűr Catherine Tremel képében várta, aki a lépcsőházba vezető lépcsőkön üldögélt. A fekete lótusz néhány lépéssel arrébb parkolt.
Hallottam, hogy mi történt, mondta némi gunnyal a hangjában, és elmosolyodott. Mit ér egy mesterlövész a pisztolya nélkül?
Nick nem volt az ugratásra fogékony hangulatban, és meglehetősen durva hangon válaszolt.
És ha szabad kérdeznem, onnan tudja, hogy mi történt? Vannak ügyvédeim, nekik pedig vannak barátaik. Nekem is vannak barátaim. Ha az embernek van pénze, egy csomó ügyvédet és barátot szerezhet.
Én nem értek az ilyesmihez, nekem nincs pénzem. Egyetlen ügyvédem sincs, és Gus az egyetlen igazi barátom.
A lány megvonta a vállát. Én nem az igazi barátokról beszéltem. Miért nem kedvel engem, Gus?
Nick elnevette magát.
Gus? Azért nem szereti, mert azt hiszi, hogy maga nem tesz jót nekem. De én kedvelem magát. Szeretem az olyan dolgokat, amelyek nem tesznek jót nekem.
Igazán?
Igen. Nem akar feljönni egy italra?
Catherine a csuklóján lévő vékony platina órára pillantott.
Reggel 9-kor? Nem gondolja, hogy egy kicsit korai?
Olyan régóta fent vagyok, hogy a szervezetem már delet jelez. Feljön vagy nem?
A lány káprázatos mosolyt küldött Nick felé.
Azt hittem, már soha nem fog felhívni magához.
Úgy tűnik, mégsem ismeri annyira a nyomozóját, mint gondolta.
Beléptek a házba, és a lepusztult lépcsőházban felkapaszkodtak a harmadik emeletre. A lány ment elől, és a válla fölött beszélt a férfihez.
Tanulok. Lassan mindent tudni fogok magáról. Többet, mint a barátai. Többet, mint saját maga.
Mondtam, hogy Gus az egyetlen barátom, és azt hiszem, többet tud rólam, mint szeretné. És ne legyen olyan biztos a pszichológiai képességeiben. Soha nem fog egészen kiismerni.
Nem hiszi? Miért?
Megálltak Nick lakásának viharvert ajtaja előtt. A férfi a zsebében kotorászott a kulcsok után.
Soha nem fog kiismerni, mert a természetem teljesen...
Egyszerre fejezték be a mondatot.
Kiszámíthatatlan.
Nick igyekezett leplezni zavarát, Catherine pedig megpróbálta elfojtani nevetését. A férfi kinyitotta az ajtót, és maga elé engedte a lányt. Catherine egy percig némán szemlélte a hatalmas nappali sivár berendezését. A csupasz falak, a néhány kopott bútor és a személyes tárgyak teljes hiánya miatt a lakás egyáltalán nem keltett otthonos benyomást. A helyiség olyan arctalan volt, mint egy szállodai szoba.
Egy kis melegséget kellene varázsolnia ebbe a lakásba,
szólalt meg végül.
Nem vagyok egy meleg típus, felelte kurtán a férfi.
Tudom, a szoba nagyon is tükrözi a személyiséget. Azt hittem, hogy ezt inkább leplezni próbálja.
Senkit sem akarok bolondá tenni, szólt Nick a bejárat melletti kis főzőfülkéből.
Amikor kilépett az apró helyiségből, kezében bontatlan üveg Jack Daniels viszkit tartott.
Jack Daniels jó lesz?
Muszáj, hogy jó legyen. Más nincs itthon.
Klassz.
Jeget?
A mély hűtőből jégtömböt vett ki, és egy tálcára helyezte. Az egyik fiókból jégvágót húzott elő, éppen olyat, mint amilyennel Johnny Bowes életét kioltották. A lány felvont a szemöldökét, és kérdő tekintettel nézett Nickre.
Számítottam magára,
mondta a férfi, és diadalmas mozdulattal a magasba emelte a jégvágót.
A Kmartban vettem, $1.65-be került.
Catherine elfogadta a kihívást. Elvette a hegyes eszközt, és szakértő szemekkel megvizsgálta.
Majd én felvágom a jeget, mondta hűvösen. Szereti nézni, ahogy csinálom, nem?
Válaszra sem várva megfordult, és keményen kalapálni kezdte a tálcán lévő jeget. Nick a falnak támaszkodva figyelte, cigarettára gyújtott, élvezettel szívta be a kékes szürke füstöt.
Mondtam, hogy vissza fog rá szokni.
A férfi nem látta, de érzékelte Catherine gúnyos mosolyát. A levegőben jégszilánkok repkedtek.
Kaphatnék egyet én is?
Nick átadta az égő cigarettát, és másikra gyújtott.
Köszönöm,
mondta a lány, majd ismét az asztal felé fordult, és a jégvágót az áttetsző tömbbe vágta. Nick két poharat vett elő a bárszekrényből, és a főzőfülkét a nappalitól elválasztó pultra tette őket. Letépte a viszkis üveg nyakára tekert papírt, és lecsavarta a kupakot.
Mennyit fizetett néz ennek az aktákért?
Catherine nem nézett föl.
Ő az a rendőr, akit lelőtt tegnap éjjel, mesterlövész.
A poharakba egy-egy marék jeget dobott, kivette Nick kezéből a palackot és töltött.
Mi lenne, ha megkérném, hogy ne szólítson mesterlövésznek? Akkor hogy szólítsam?
Pár pillanatig gondolkozott, majd felelt a saját kérdésére.
Mi lenne, ha Nickinek hívnám?
A férfi kényelmetlenül fészkelődött.
A feleségem szólított így.
Catherine sokat mondóan elmosolyodott.
Tudom, de ez tetszik nekem, Niki.
Lassan ejtette ki a nevet, mintha ízlelgetni a hangzását. Hozzá akarná szoktatni a nyelvét. Nick kezébe adta az egyik poharat, és kocintott vele.
Ex, a barátaim Catherine-nek hívnak.
Az ügyvédei hogy szólítják?
Mr. Emelnek.
És Manny Vasquez hogyan nevezte?
Hát, többnyire kurvának, de olyan kedvesen mondta.
Egy pillanatra, mintha fájdalom fátyolozta volna el a tekintetét, aztán tiszta, kék szemei ismét felderültek.
Ugye nincs itthon egy kis kóla? Imádom viszkivel.
A hűtőben van pár üveg Pepsi.
Catherine elmosolyodott, és könnyedén megrázta a fejét.
Az azért nem ugyanaz.
Úgy érti, hogy nem az igazi?
Nick közelebb húzódott, testük már-már összeért. Orrában érezte a lány drága kölnijének illatát, nyakán érezte a leheletét.
Hová akar kiukadni? Mit akar tőle?
Arcukat csak néhány centiméter választott el. Catherine félre billentette a fejét, ajka kissé szétnyílt.
Mondja azt, mit akar tőlem Catherine?
Mi a faszt akar tőlem Catherine?
Nick lehajtotta a fejét, hogy megcsókolja a lányt, de Catherine kitért előle és gyorsan témát váltott.
Nézze, hoztam magának valamit,
mondta ragyogó mosolyjal.
Egy darabig a táskájában turkált, majd egy puha fedelű könyvet húzott elő, és a férfi kezébe nyomta. Az első alkalom. Írta Catherine Wolfe.
Nick szemügyre vette a borítót.
Köszönöm. Miről szól?
Egy fiúról, aki megöli a szüleit.
Tényleg? Hogyan?
Van egy repülőgépük. Lezuhannak. A fiú elrendezi, hogy balesetnek tűnjön a dolog. Mindenkit átver, különösen a rendőröket. Csak ő tudja. Ez az ő kis titka.
A férfi érdeklődve nézett Catherine szemébe. És miért tette?
Hogy kipróbálja, megússza-e szárazon.
Felelte egyszerűen.
Ez egy játék.
Mikor írta a könyvet?
Úgy érti, azelőtt írtam el, hogy a szüleim meghaltak?
Pontosan így értem. Catherine megrázta a fejét, és hátra simította előre bukó tincseit.
Nem, évekkel később írtam.
Letette a poharát. Alig ivott az italból. Nick pohara már félig kiürült.
Már megy is? Ilyen hamar?
Dolgom van, Nicky.
Mosolygott.
Gondolom, nem hagy fel a követésemmel, csak azért, mert felfüggesztették.
Eszemben sincs.
Akkor jó. Hiányozna.
Az ajtó felé indult, de félúton megtorpadt.
Persze, nem akarom, hogy gondjai legyenek miattam.
Vállalom a kockázatot.
Szeretném tudni, hogy miért.
Nick kinyitotta az ajtót, és a lány kilépett a lakásból. Nick a lépcső korlátjára támaszkodva figyelte távozó alakját. Hogy miért vállalom?
Hogy kipróbálja, megúszom-e szárazom.
Az új regénnyel hogy áll?
Olyan, mintha magától íródna,
felelte Catherine, majd a lépcsőfordulóban megállt, és visszanézett a férfira.
Éjfél körül elmegyek otthonról, ha esetleg követni akarna.
Miért nem könnyíti meg a dolgomat, és árulja el, hogy hová megy?
Johnny klubjába.
Akkor ott találkozunk, mondta Nick, majd bement a lakásába, és becsukta maga mögött az ajtót.
A lépcső alján Catherine az éppen belépő Gus karjaiba szaladt. Amikor megpillantotta, a nyomozó szimpadiasan megbotlott a küszöbön. Mozdulata mindazonáltal olyan esetlen volt, hogy csak valódi lehetett.
Hello, Gus!
Mondta a lány könnyedén, és elsuhant a férfi mellett. Gus szájtátva bámulta a jelenséget, és egy szót sem tudott kinyögni.
Mire Gus szuszogva felért a harmadikra, Catherine már rég elszágoldott a fekete csodaautóval, de Nick még mindig az ablak mellett ácsorgott.
Ne haragudj, hogy megkérdezem, és igazán nem akarok a részleteken csámcsogni, szólalt meg Gus az ajtóból. De a lépcsőn találkoztam azzal a szőke veszedelemmel, és eszembe jutott, ha feláll a farkad, miért megy el az eszed?
Nick továbbra is az utcát bámulta.
Játszani akar,
szólalt meg végül, mintha csak magában beszélne.
Rendben, akkor én is beszállok.
Akivel az a nő elkezd játszani, az előbb-utóbb hullaként végzi, Nick.
Nick bólintott, és eszébe jutott a felesége, amint a hitvesi ágyon fekszik, miután megmérgezte magát, mert nem tudta elviselni a szeretett férfi önpusztító életmódját.
Figyelsz! Azt mondtam,
hallottam, mit mondtál, Gus.
És értetted is? Nick, kérlek!
Gus könyörgőre fogta a dolgot.
Ne menj bele a játékba, nem nyerhetsz egy ilyen tyúkkal szemben. Akivel lefekszik, az meghal, érted?
Nick végre elfordította tekintetét az utcáról, és társára pillantott.
Értem?
Igen, értem. Jól ismerem ezt a játékot.
A józan életvitel 90-es évekbeli divatja San Franciscóból indult, de azért nem fertőzte meg a teljes lakosságot.
A város egyes részein még mindig virágzott az éjszakai élet, és menő klubok vártak alkoholra és dübörgő zenére vágyó törzs vendégeiket. Az utcán vásárolt és a szórakozó helyek mosdóiban fogyasztott drogok ugyancsak nem kis vonzerűt gyakoroltak a mámort kereső fiatalokra. A Market Streetről délre a helyi szlengben Soma névre keresztelt negyedben volt a klub élet központja. Ez a környék valaha lepusztult raktáraknak és rozsdásan máladozó ipari üzemeknek adott otthont, mára azonban egészen megváltozott. Ügyes vállalkozók rájöttek, hogy a belvároshoz közel fekvő, mégis olcsó telek valóságos aránybánya. A buldozerek gyorsan elvégezték a dolgokat, és a területen hamarosan tucatnyi klub, étterem, bár és butik épült. San Francisco legmenőbb klubjai mind itt sorakoztak egymás mellett. A DV8, a Slims, a The Warfield, ennek tulajdonosa egy régi színház épületet alakította át szórakozóhelyé, és az Oasis, amely saját úszómedencével is dicsekedhetett. A menő homokosok elsősorban a Trocadéro Transfert tüntették ki jelenlétükkel. Johnny klubja, az Altar, a homokosok és leszbikusok találkozó helye volt. Az egykor oly híres New Yorki Limelighthoz hasonlóan az Altárt is szekularizált templom belsejében alakították ki. A DJ lemez játszóit az egyik oltáron helyezték el, melyhez a jámbor hívek egykor áldozni járultak. A boltozatos főhajóban legalább 1000 táncos mozgott a harsogó zene ütemére. Fülsiketítően hangos zene a helyiségbe lépőket valassággal hanyatlökte, és Nicknek is kellett néhány perc, mire füle valamelyest hozzászokott a megváltozott hangviszonyokhoz. Neki feszült a szinte kitapintható zajnak, és elindult a terem belseje felé. A levegőt füst és drága parfümök izzadságszaggal keveredő illata lengte be. A táncolók rángatták magukat és egymást, arcukat grimaszba gyűrte az igyekezet, hogy a külvilágról megfeledkezve legalább egy estére átadják magukat az extázisnak. Úgy mozogtak, mint aki elhatározta, jól fogja érezni magát, ha törik haszakad. A bárpultnál támaszkodók szemlátomást csak azért ittak, hogy lerészegedjenek. Beszélgetésről az üvöltő zene miatt szó sem lehetett. Ha valaki mondani akart a szomszédjának valamit, a füléhez kellett hajolnia, és torka szakadtából kellett üvöltenie. Nick nagy nehezen szerzett magának egy műanyag pohárban Jack Daniels viszkit jéggel, ám mire elmondta a pultosnak, hogy mit akar, reketre kiabálta a torkát. Kezében az itallal elkezdett körözni a táncolók között, szemével az ismeretlen arcokat fürkészte. Catherine Tremel után kutatva. A hatalmas polipként tekergő tömeg látványa elszédítette. A terem közepén ekkor hirtelen ismerős arcot pillantott meg, de egy pillanatig nem tudta hová tenni a gyönyörű lányt. Aztán felismerte. Roxy volt az. Egy másik nővel táncolt, karját partnere derekára kulcsolva. Roxy előrehajolt és valamit sugott társnője fülébe, mire az bólintott és felnevetett. Kard-karba öltve átfurakodtak a tömegen a terem kijárata felé. Nick követte őket. A férfi mosdó felé tartottak, bár az Altárban a férfiak felirat korán sem jelentett olyan egyértelmű elhatárolást, mint az ember gondolna. A helyiséget az egykori sekrestjében alakították ki, és korán sem csak férfiak látogatták. Nick belépett a sötét előtérbe, és orrát azonnal megcsapta a mosdó áporodott levegője, melyben dohányfüst és bizonytalan eredetű anyagok égett szaga keveredett. Nick számára ismerősek voltak. Első osztályú hasis, marihuána és friss kokain illata szűrődött ki a fülkékből. A helyiség sötét sarkaiban férfiak és nők adták át magukat a különböző drogok okozta élvezeteknek. A földön használt ampullák és óvszerek hevertek szerteszét. Roxy az egyik fülke ajtajához lépett és szélesre tárta. Nick Catherine Tremelt pillantotta meg a kis kabinban. A haja fel volt tűzve, és Roxyhoz hasonlóan erősen ki volt festve. A félhomályban sokkal fiatalabbnak tűnt valódi koránál, és ha Nick nem ismeri, azt hihette volna, hogy Roxy korabeli tinédzser, friss húsú, feszesbőrű, 19 éves, aki most szerzi első igazán kemény élményeit az életben. Catherine nem volt egyedül a kabinban. Egy magas, fekete férfit átölelve állt. A férfi hatalmas mellkasát nem fette ing, így látni lehetett felpumpált bodybuilding-eres izomkötegeit. Egy kis üvegcsében kokain tartott a lány orra alá. Catherine élvezettel szívta be a drogot. Az ampulla szélén volt egy kis darab kokain, amit a lány mohón lenyalt. Észrevette Nicket és elmosolyodott. Súgott valamit a tagba szakadt partnere fülébe. A férfi követte Catherine tekintetét, és gúnyosan rámosolygott Nickre. Aztán becsukta az ajtót. Nick tudott várni. Ismét körbejárta a klubot, és hogy mulassa az időt, érdeklődve bepillantott minden rejtett zugba. Egyszerre találta undorítónak és elragadónak a helyet. A sötét sarokban homályos alakok csókolóztak és ölelkeztek, férfiak férfiakkal, lányok lányokkal és vegyesen. Az áltár oszlopfői alatt megvalósult a nemek közti teljes egyenlőség. A zene továbbra is ellenállhatatlanul lüktetett, és a táncolók egyetlen ütemet sem szalasztottak el, hogy testüket újabb és újabb lehetetlen pózokba kényszerítsék. A verejtékező arcokon üdvözült elragadtatás és pokoli gyötrelem kifejezése váltotta egymást. A város, az egész világ sűrűsödött össze ebben az elektromos kisülésektől szikrázó térbe. Nem volt múlt, és nem sok remény mutatkozott a jövőre sem. Csak itt és most létezett. A jelen és a jövő közötti időt csak az új partner felszedéséig, az újabb pohár ital vagy egy újabb adag kokain elfogyasztásáig eltelő másodpercekkel mérték. A zene egy pillanatra sem hallgatott el, a táncosok egy pillanatra sem pihentek meg. Nick ismét megpillantotta a lányt. Mozdulatlanul bámult, ahogy a zene ütemére mozog. Roxival és a fekete testépítővel táncolt. Teste kettőjük között hullámzott, hol az egyikhez, hol a másikhoz nyomba csípőjét. Két partnerének vágyai feltöltötték, és hihetetlen energiák szabadultak fel benne. Megfordult és észrevette Nicket. A táncot nem hagyta abba, de tekintetét a férfi lázas, sóvárgó szemébe fúrta. Kínozni akarta, ezért egyre közelebb táncolt vonagló partnereihez. A két gyönyörű test közre fogta, és hármójuk csípője egyetlen közös hullámzásba forrt össze. Catherine az erotikus mozdulatok közben is Nick arcát fürkészte, ugyanazzal az átható tekintettel, amivel első találkozásuk alkalmával próbált a férfi rezzenéstelen tekintete mögé hatolni. Roxy és a fekete óriás között ringatta magát, de mozdulatai Nicknek szóltak. A férfi testén kínzó vágy hullámzott végig. Hirtelen őt is magával ragadta a teremben és a közönségben vibráló feszültség, egész testét átjárta a zene vad ritmusa, és mozdulatainak nem tudott többé parancsolni. A tánc parketre lépett, és hideg megfigyelőből a közös őrület részesévé vált. Megszállott tekintettel a lány elé lépett, szemei szinte felfalták a gyönyörű, vonagló testet. Catherine abba hagyta a táncot, és kihívóan a szemébe nézett. Nick elfogadta a kihívást, és magához húzta a lányt. Catherine a karjaiba omlott, és forrón megcsókolta. Nick átölelte a lányt, és nyelvével mélyen a szájába hatolva viszonozta a csókot. Testük keményen egymásnak feszült. A férfi kezei a szoknya alatt Catherine domború fenekét markolták, combját erősen a lány medence csontjához nyomta. Catherine a férfi fülébe csókolt. – Menjünk! – suttogta. Roxy hideg, haragtó szikrázó szemmel bámult utánuk. Catherine városi házának hálószobájában voltak.
A hatalmas rész francia ágyon elnyúló meztelen testüket megsokszorozta a falakon és a mennyezeten elhelyezett tucatnyi tükör. Nick teljes súlyával a törékeny lányra nehezedett, és nemi szerve mélyen Catherine testébe hatolt. Nyelve a lány nyakának bársonyos bőrén kalandozott, majd lejjebb siklott, és a mellek közötti mélyedést falta mohón. Orrával az ágaskodó melbimbókat dörzsölgette, mélyen beszippantva a hamvas női illatot. Catherine vonaglott a férfi alatt, egész lényét átadva a vad szeretkezésnek. Testét megfeszítette, mellével tömve el a férfi száját, és élesen felkiáltott, amikor Nick fogai a húsába mélyedtek. Combjai szélesre tárta, lábikrái bilincskét fonódtak össze a férfi hátán. Hosszú, vörös körmei Nick hátán mélyen a húsába vájtak. Ahogy a férfi lökései erősödtek, Catherine véres karmolásai egyre hosszabbak lettek, ám Nick agyában a fájdalom csak fokozta a gyönyör érzeteit. A lány körmei alól vércseppek budjantak ki, és a férfi hátán végiggördülve a fehér lepedőre csordultak. Catherine kiszabadította magát, hasra fordult és hátulról kínálkozott fel a férfinak. Nick a medence csontjánál fogva felemelte, mögé térdelt és csókjaival borította el a hátát, nyelvével végig simogatva a gerincoszlopot. Aztán ismét beléhatott, és a lány felsikoltott a gyönyörtől. Pár másodperc múlva már Catherine volt felül, lovaglőülésben ült a férfin, előrehajolt, és nyelvét partnere szájába dugta. Nick kezeit szeliden a feje fölé emelte, miközben mellei a férfi arcát súrolták. Az egyik párna alól fehér selyemkendőt húzott elő, a férfi arcára borította, majd elvette, mintha azt kérdezni, benne vagy-e a játékba. Nick szeméből kiolvasta a választ, bólintott, és a kendővel az ágy rézrácsához kötötte a férfi kezét. Ajkait megnedvesítve élvezte a tehetetlen Nick látványát. A férfi egy pillanatra a félelem és az eufória különös elegyét érezte a testén átcikázni. Catherine lassan lecsúszott Nick mellkasán, és újra magába fogadta a férfit. A háta megfeszült, fejét hátravetette, és testét vadul dobálni kezdte. Nick mélyen a lányba hatolt, a gyönyör hullámai mindkettőjüket egyszerre öntötte el. Catherine lihegve omlott a férfi mellére. Zilált tincsei elborították Nick arcát. Nick érezte, hogy a lány teste megremeg a kéj újabb és újabb hullámaitól. Az éjszaka mozdulatlan, sötét csendjében Nick hirtelen felébredt. A szobába egyetlen hang sem hatott be, csak az utcán elhaladó autók lámpája világította meg időről időre az ablaktáblákat. Nick kimerülten ült fel, egy pillanatra nem tudva hol van. Megtapogatta a hátát és érezte a mély karmolásokat, meg az alvat vércseppeket. Mögötte Catherine aludt összegömbölyödve. Felállt, nyújtózkodott és a szobában szétszólt ruhadarabok között lépkedve a fürdő felé indult. A fürdőszoba éles fénye hunyorgásra kényszerítette. Sápatnak és elhasználtnak látta magát a tükörbe, szemei körül sötét karikák égtelenkedtek. Jézusom! Motyogta maga elé. A csapból kiömlő hideg víz valamelyest felfrissítette. Fejét néhány másodpercig a víz sugára alá tartotta, és érezte, hogy agya lassan kitisztul. A háta mögött váratlanul halk hangon megszólalt valaki. Ha nem hagyja békén Catherine-t, megölöm. Roxy olyan egyszerűen és természetesen ejtette ki a szavakat, hogy kétség sem fért hozzá. Komolyan gondolja a fenyegetést. Nick a tükörben figyelte a lányt. Áruljon el nekem valamit, Roxy, mint férfi a férfinak. Nick megfordult és a szemébe nézett. A lány véletlenül sem pillantott a férfi nemi szervére. Nekem ez volt az évszázad dugása. Mi a véleménye? Undorodom magától, mondta Roxy, és elfordult. Nick kurtán felnevetett, megrázta a fejét, mintha nem akarna hinni a fülének. Maga undorodik? Szeret leskelődni, igaz? Mennyit látott Roxy? A lány ellenségesen nézett Nickre. Ő szereti, ha nézem. Á! Szóval csak engedelmeskedett, mi? Bassza meg! Kiáltotta Roxy, és elrohant.
Catherine az álom és az ébrenlét közötti kellemes állapotban feküdt az ágyon. Amikor Nick mellé bújt, testét a férfihez dörgölte, mint egy macska. – Nicky! – motyogta, ahogy a gyerekek szólítják elalvás előtt az apjukat. Amikor Nick felébredt, a lánynak hűlt helyét találta. Szobában rend volt, a hatalmas ablaktáblákon keresztül vakítóan tűzött a nap. Az éjjeli szekrényen rövid üzenet várta. A parton vagyok. C. Nick sokáig állt a forró vérpesdítő zuhany alatt, majd felöltözött és kocsijával kényelmesen elindult Stanson Beach felé. Kipihentnek és erősnek érezte magát. Az a rég nem tapasztalt kellemes érzést töltött el, ami csak egy-egy szenvedélyes szeretkezéssel töltött éjszaka után szokta átjárni tagjait. Mégis érzett némi szorongást, ha arra gondolt, hogyan fogadja majd Catherine az elmúlt éjszakát követően. A lány szokás szerint a teraszon ült és a vizet bámulta. Jó reggelt, szólította meg Nick. Catherine biccentett, mintha csak egy futó ismerősét üdvözölni. A férfi a ház felé pillantott, és az egyik függöny mögött elkapta Roxy tekintetét. Azt hiszem, nem nagyon örül nekünk. Ki nem örül? Minek? Roxy, nekünk. Számtalan pasassal látott már dugni. Elhallgatott egy pillanatra, majd hozzátette. És nincs nekünk. Honnan tudod? Olyan, mintha nem örülne. Talán látott valamit, amit eddig nem. A lány Nick felé fordította a fejét, szemei villámokat szórtak. Roxy már mindent látott. Nick meghökkent. Én is azt hittem, hogy már mindent láttam. Catherine arca megenyhült, és most már valamivel barátságosabban nézett a férfira. Azt hiszed, hogy olyan különleges volt? Nick elvigyorodott. Tanul van rá, hogy az évszázad dugásának neveztem. Már is eldicsekedtél a haverjaidnak? Csak a tiédnek, Roxynak. És hogy fogadta? Nem túl jól. És te mit gondolsz róla?
Kezdetnek nem rossz.
Ez minden? És mi a helyzet Roxyval? Vele szórakoztatóbb? A lány Nickre villantott a szokásos, mindentudó mosolyát.
Úgy tűnik, erősen foglalkoztat, Roxy. Szeretnéd, ha néha csatlakozna hozzánk?
Amikor Johnnyval voltál, akkor csatlakozott hozzátok? Vágott vissza Nick.
Nem, Johnny félt tőle.
Nick vállat volt. És látod, mi történt vele?
Catherine felállt és elindult a sziklás partra vezető ösvények egyikén. A férfi utána eredt.
Mondd, Nicky. Nagyon zavart tegnap éjjel, hogy Roxy nézett minket?
Kérdezte a lánya válla fölött. Nick megtorpant.
Ez volt a lényeg, nem? Ettől volt olyan fantasztikusan jó az egész.
Nem kéne belemenned ebbe a játékba,
mondta Catherine komolyan, és még gyorsabban lépkedett a parti sziklák felé. Nick követte.
Miért? Tetszik nekem.
De te nem tudod befolyásolni a szabályokat, Nick. Más lesz a vége, mint tervezed.
Lehet, de nem érdekel, ha egyszer csak így tudom elfogni a gyilkosomat.
Catherine megrázta a fejét.
Tőlem semmit nem fogsz megtudni. Nem szoktam kifecsegni a titkaimat, csak mert van egy orgazmusom.
Vagy kettő.
A lány elmosolyodott.
Vagy kettő. De tőlem soha nem fogsz megtudni semmit, amiről nem akarom, hogy tudj.
Nick megragadta a lány vállát.
De igen, és akkor majd elkaplak.
Nem, az lesz a vége, hogy belém esel, Nick. Ez minden.
Már is belédestem.
Catherine megpróbált elfordulni, de a férfi erősen tartotta.
Ennek ellenére el foglak kapni. Ezt akár a könyvedben is megírhatod.
A Hoygonville viszonylag kellemes country and western bar a 11. utca és a Valencia sarkán, de jó zenékkel és olcsó csapolt sörrel. Ez a két dolog vonzotta ide Gus Morant is, ha rátört a kovbolyos hangulat. Amikor Nick belépett a helységbe, Gus a bárpult mellett ücsörgött, és az előtte álló sör piszkos fehér habjába bámult. A bár sok vendégéhez hasonlóan Gus is farmer nadrágot, kockás kavboinget és Stetson kalapot viselt. Nick elfoglalta a bejárat melletti üres széket, és Gus kalapját a saját fejébe nyomta.
Gondoltam, hogy itt talállak, mondta vidáman.
Baromi élénk vagy ma este, felelte Gus, és székével Nick felé fordult.
Különben is, hol a fenében voltál? Elmentem a lakásodra, de nem találtalak.
A férfi hangosan beszélt, és szavai egybefolytak. Egy, esetleg két pohár sörrel volt a teljes részegségtől.
A megoldás egyszerű, nem voltam otthon.
Tegnap éjjel is kerestelek.
Akkor sem voltam otthon.
Gus nagyot húzott a söréből, és keményen a társára nézett, mintha egy bonyolult problémát akarna megoldani, és szeszáztatta agya, nem akarna engedelmeskedni. Végül minden megvilágosodott előtte. Tekintete elborult.
Te megdugtad! Istenvel, te hülye kurafi! Azért nem voltál otthon, mert azt az átkozott kurvát kefélgetted. Ha, nem tudom elhinni, teljesen megőrültél!
Higgadj le, Gus, ne hergeld fel magad, mert olyankor nem lehet bírni veled.
Hülyeség! Az Isten verje meg, mocskos kurafi vagy, és én el is tűnök innen, mert csak szerencsétlenséget hozol rám, abból pedig nekem is van elég. Többet nem kérek, köszönöm szépen!
Lekászálódott a bárszékről, és támolyogva kijárat felé indult.
Ne aggódj, Gus, legközelebb majd gumit használok.
Az ember soha nem tudhatja, hogy mitől fog begurulni egy részeg. A gumi említésére Gus látszólag minden ok nélkül méregbe gurult, és ezt szégyenkezés nélkül Nick és a többi vendég tudomására is hozta.
Nagy ívben leszarom a gumidat, Nick!
Mondta lassan és hangosan.
Hé, Gus!
Kiáltott utána a pincér, kezében a számlát lobogtatva.
Valamit elfelejtettél?
Örült, hogy a kellemetlen vendég távozik, de nem akart veszíteni a dolgot. Nick elintézte barátja helyett.
Mennyi?
Fordult a pincérhez.
17.
Dollár vagy ital?
Dollár.
Nick egy 20-as tett le a bárpultra.
A többi a magáé.
A bár előtti járdán érte utolgást, aki két középkorú western ruhás nőt bámult. A nők a bárba szerettek volna bejutni, de Gus elállta az útjukat.
Gumi!
Kiáltotta.
Az embernek tényleg védekeznie kell, mondta Nick.
Ezen el kellene gondolkoznod, Gus.
Mi a fenének? Gondolod, hogy találok még valakit az én koromban?
Persze.
Gus részeges mozdulattal a két túlkoros cowgirl felé intett.
Persze, találnék magamnak nőket, ilyen átkozott kékhajúakat, mint azokat ketten. De az ilyeneket nem bírom, érted, Nick? Nem bírom!
Az baj,
mondta Nick, és gyorsan elrángatta barátját a bár ajtaja elől, hogy a két sértett nő beléphessen.
Hova a fenébe cipelsz?
Itt az ideje, hogy egy kicsit kijózanodj. Kapsz egy kis kávét, harapsz valamit, és egyből sokkal jobban fogod magad érezni.
Hát éppenséggel elég éhes vagyok,
mondta Gus elgondolkodva.
A Max igazi éjjel-nappali étkezde volt a jobbik fajtából. A Mason Street-en hívogatta a vendégeket nem messze a San Francisco-i színházi negyedtől és a lepusztult Tenderloin-től. Színház látogatók, zsaruk, taxisok és turisták jártak ide. Ahogy ketten beléptek, azonnal látták, hogy a pult mellett valamennyi hely foglalt. Gus egy kövér nőre bámult, akiről mintás pólója miatt messziről lerít, hogy turista. Egy pillanatig úgy tűnt, hogy Gus mondani készül valamit a nőnek, alig hanem valami sértőt, de aztán Nick gyorsan az egyik boxba terelte és leültette. Az ételek finomabb voltak a Maxnél, a kávé pedig még azokon is túltett.
Nick gondoskodott róla, hogy barátja mindebből a legjobbat kapja. Jókora adag kávét rendelt, és egy hatalmas tányér rántott áthozatot mellé. Második fogásként reszelt sajttal megszórt csilibabot, és egy pohár aludt tejet rakatott Gus elé. Egyél, rendelkezett. Gus mohón falta a finomságokat, és nagyokat kortyolt a kávéból. Na, jobban vagy?
Jól vagyok,
felelte egy kicsit még mindig hangosabban a kelleténél.
Pszt, intette Nick. Nekem ne pisszegj,
mondta Gus sértődötten.
Nekem te soha ne pisszegj, haver!
Villájára ügyeskedett egy hatalmas adag rántottát, és a szájába dömte.
És hogy sikerült megdugnod?
A környéken ülők felkapták a fejüket, és dühös pillantásokat küldtek feléjük. Gus ebből látszólag semmit sem vett észre, vagy ha mégis, akkor nem törődött vele.
Meguntad, életedet, fiam! Mi ez az egész? Még mindig be vagy csavarodva azok miatt, a kurva turisták miatt. Bűntudatot érzel miattuk, és most egyenesen belerohansz egy jégvágóba. Ezt tervezed?
Gus, nem erről. Gus még inkább megemelte a hangját.
Egyébként is túl sok errefelé az istenverte turista, és az istenverte helyekről, ahonnan jönnek, ott még sokkal több istenverte turista van.
Gus, hadd már abba.
Pipa vagyok rád, öcsi. Nagyon pipa. Tudod miért? Megmondom, mert egyszerűen nem érzel félelmet azzal a nővel szemben. Nem félsz tőle, igaz?
Nem, felelte Nick halkan. Nem félek tőle.
És miért nem?
Nick a fejét ingatta.
Nem tudom, de nem félek tőle. Mert csak a punciára figyelsz, öregem. Erről van szó.
A pultnál ülő kövérnő letette a hamburgerét, és dühös pillantást vetett Gusra. A férfi elfintorodott és rákacsintott.
Nem, nem erről van szó, tiltakozott Nick.
De igen, csak a punciára figyelsz, és nem hallgatsz az agyadra.
Tudom, mit csinálok.
Tudod egy frászt?
Gus nagyot kortyolt a kávéjából, és megigazította a kalapját.
Éde figyelj, a belső ügyosztály vizsgálatot folytatott Martin D. Nielsennel szemben. Igen, csak érdekes az ügy.
Mire jutottak?
Ne sürgess! Mondom, igen érdekes az ügy, és a szimatok mindent megtesznek, hogy egy szó se szivárogjon ki a dologból. De az öreg Gus mindenki barátja, senki ellensége, tudomást szerzett róla.
Miről?
Hogy az ügyosztály talált egy széfet, és benne pontosan 50 000 dollárt. Nielsen 3 hónapja bérelte, azóta csak egyszer jártott. Berakta a pénzt, és többet felé se nézett. Én biztosan legalább hetente egyszer felkerestem volna. Tudod, hogyan értem?
Szemérmetlenül a kövérnőre bámult. Ennek semmi értelme. 3 hónapja Catherine még nem ismerte.
Talán nem is tőle kapta a pénzt. Ha az ember a belső ügyosztályon dolgozik, nem sok esély van rá, hogy elkapják. Ki ellenőrizni? Aki náluk dolgozik, annak nem kell tartania a szimatoktól. Igazam van, vagy nincs igazam?
Catherine fizetett neki. Gus megvonta a vállát.
Végül is, mi a fenét tudok én az egészről? Én csak egy öreg városi cowboy vagyok, aki igyekszik nem kiesni a nyerekből.
Gyere, menjünk innen a fenébe.
Oké, pajtás.
Megkeresték Gus Viharvert 1980-as Chevy-jét, de a tulajnak komoly gondot okozott az ajtó kinyitása is. Szemlátomást nem volt vezetésre képes állapotban.
Nem akarod, hogy hazavigyelek? Tudod, mit szoktak mondani azokról, akik nem engedik a barátjukat?
Nem vagyok részeg!
Tudod, csak gondoltam, hogy esetleg szeretnéd, ha hazavinnélek, és nem kellene vacakolnod a vezetéssel.
Abban a te játékautódban? Szó sem lehet róla. Nem akarok rokkant nyugdíjas lenni. Rendes nyugdíjat akarok kapni, és sok szép Seiko karórát a sok éves szolgálatért.
Gus szavaiban volt némi igazság. Az öreg rozsda ette Cadillac első ülése akkora volt, mint egy kanapé. Nick Mustangja ehhez képest valóban nevetségesen szűknek tűnt.
Oké, akkor hazaviszlek ezzel az izével.
Gus vér is sértve nézett a barátjára.
Ez az izé történetesen egy Cadillac. Csak nem képzeled, hogy vezetheted a Cadillac-emet? Nem hagyom, hogy az ilyen sakkfejek vezessék a kocsimat, mint te.
Gus,
kopj le, öreg, már itt se vagyok.
Bevágódott a kocsiba, és felbőgette a hatalmas motort. Pár másodpercig túráztatta a gépet, aztán a gázba taposott, és farolva kilőtt a parkolóból. Mögötte por és égett gumiszak kavargott. Nick még három tömbbel odébb is hallotta a motorbömbölését és a fékek csikorgását. Megrázta a fejét, és remélte, hogy Gus egy darabban hazaér. Lassan a saját kocsijához lépett. Újra és újra felidézte Gus szavait, melyeket Nielsennel és Catherine-nel kapcsolatban mondott. Hogyan építette ki a lánya kapcsolatait? Honnan tudta, hogy meg tudja szerezni majd Nick aktáit? Persze nem volt rá bizonyíték, hogy Nielsentől kapta meg a dokumentumokat. Egyetlen könnyen megválaszolható kérdés jutott eszébe. Miért adta el Nielsen az aktákat? Mert gyűlölte Nick Currant. A pénz csak mellékes volt, egy kis ráadás. Nick olyan mélyen a gondolataiban merülve sétált, hogy észre sem vette a nyomába haladó kocsit. Csak akkor észlelte a veszélyt, amikor a vezető gázt adott, és megpróbált átgázolni rajta. Egy felpörgetett motorú Lotus hangját semmivel sem lehetett összetéveszteni. A fekete autó úgy száguldott felé a keskenysékátorba, mint egy tüzérségi gránát. Nicknek csak annyi ideje maradt, hogy az ütközés pillanatában felugorjon a kocsi motorház tetejére, ahonnan az autó tetejének érintésével nagy ívben a kövezetre zuhant. A sofőr a fékbe taposott, és a Lotus csikorogva megállt. A motor ismét feljajdult, ahogy a fekete kocsi vezetője hátra menetbe kapcsolt, és megcélozta a földön heverő férfit. Nick félreugrott az újabb támadás elől, és négy kézláb a Mustanghoz mászott. A Lotus vezetője, Catherine, úgy döntött, hogy két gyilkossági kísérlettel mára beéri, és a kocsi égtelen fékcsikorgással rákanyarodott a szomszédos utcára. Nick beugrott a Mustangba, és hasonló lendülettel követte támadóját. Még éppen láthatta, mint a fekete autó a Valencián balra kanyarodik. A Lotus a North Beach felé száguldott, erőlködés nélkül kapaszkodva fel a meredek utcákon. Keresztül viharzott a Broadway ragyogóan kivilágított topless bárjai és pornómozijai között, aztán rátért egy emelkedőre, majd Kearney és Green irányába hajtott tovább. A Lotus elérkezett a San Franciscói belváros legmagasabb pontjára, a Telegraph Hillre, ahonnan többnyire csak hosszú lépcsők vezettek a város alacsonyabban fekvő részeibe. Nick visszakapcsolt egyesbe, és a gázt tövig nyomva nekiíramodott az egyik lépcsőnek. A domtetőn végigfutó keskeny utcára akart felérni, azt remélve, hogy ott elvághatja a Lotus útját. A Mustang hatalmasakat döccenve és ugrálva haladt felfelé. A kipufogója minden lépcsőnek nekiütközött, a karosszéria recseget ropogott, de az erős motor azért felrángatta a járművet a domb tetejére. A Lotus fényszórói pontosan a várt irányból közeledtek. Nick is beletaposott a gázba, és csikorgó kerekekkel elindult a fekete kocsival szemben. A két félelmetes erejű autó vezetője most már életre halára szóló kiszorítósdit játszott. Az utolsó pillanatban a Lotus kormánya mögött ülő nem bírta tovább idegekkel, és megpróbált kitérni. A keskeny utcában azonban nem fért el a két kocsi egymás mellett, és a Lotus a korlátot átszakítva az épülő Moscone Center mély munkagödrébe zuhant. Kettőt bukfencezett, majd kerekekkel felfelé landolt a betonteknőben. Csak a tehetetlenül forgó kerekek súrogó hangját lehetett hallani, a motorban már nem volt élet. És mire Nick leért a kocsihoz, már Roxyban sem. A lány teste félig kilógott a nyitott ajtón, feje furcsán félre bicsaklott a nyakán. A közelben rendőrautó szirénája harsant. Nick Curran tökéletesen alakította XY állampolgár szerepét, aki pontos információkkal szolgál a helyszín előrendőröknek. A járőr gondosan feljegyezte minden szavát, majd aláíratta vele a jegyzőkönyvet. Csak hogy ez nem a szokásos baleset volt, amit az is bizonyított, hogy néhány percen belül megjelent a helyszínen Sullivan és Morgan nyomozó a városi kapitányság belső ügyosztályáról, valamint Walker hadnagy, a gyilkossági csoport vezetője. Walker kitépte a jegyzőkönyvet Nick kezéből, és dühösen lobogtatta az orra előtt.
Ez a rakás szar a tanúvallomásod? Éppen most készültél aláírni?
Miért ne? Nick cigarettát dugott a szájába, és meggyújtotta. A gyufát gondosan eloltotta. Miért ne írnám alá? Baleset volt. Walker öklével rávágott a másik kezébe tartott vallomásra, mintha csak az abban leírt szavakat akarná büntetni.
Hadd ne vegyem be ezt, Nick! Csak úgy erre jártál, és a lány nem akart kitérni, ugye? Ezt akarod velem elhitetni?
Miért? Fél. Szerinted szándékosan szakította át a korlátot és hajtott bele a gödörbe?
Hadd váltsak vele néhány szót, lépett melléjük Sullivan.
Walker egyetlen intéssel elküldte a férfit, és újra Nick felé fordult.
Ne szarakodj velem, Nick, mondta halkan. Nincs szükségem további indokokra, hogy rád húzzam a vizes lepedőt.
Sullivan ismét közéjük furakodott.
Az elhunyt teljes neve Roxane Hardy. Utolsó címe valami porfészek Colverdale-ben. Büntetve nem volt, eljárás nem folyik ellene. A kocsi Catherine Tremmel nevére van bejegyezve.
Összecsukta a noteszét.
Kicsi a világ, mi, Karen?
Walker úgy nézett Nickre, mintha nyomban meg akarná folytani.
Ezek szerint ismerted a lányt, igaz?
Nick vállat vont.
Gassz és én egyszer beszéltünk vele Tremmel házában. Felírtuk a nevét. Ez minden.
Walker idegei pattanásig feszültek.
Felírtad a nevét pár nappal ezelőtt. Aztán, micsoda véletlen, pont az orrod előtt hajt bele egy bazi nagy gödörbe, és pont az orrod előtt leheli ki a lelkét. Ezt akarod mondani? És azt várod, hogy el is higgyem?
Nick a földre dobta a csikket, és rálépett. Ez minden, amit tudok.
Akkor bazd meg, Nick! Bazd meg! Tőlem akár ki is akaszthatnak a kötélre száradni. A kis ujjamat se fogom mozdítani, érted?
Walker gyors léptekkel elindult, aztán mégis meggondolta magát, és visszafordult.
Ne felejtsd el, Nick, hogy te hoztad magadra a bajt. Senkit sem hibáztathatsz, csak magadat.
Majd a fejemben tartom, hadnagy.
Megmondtam, hogy tartsd magad távol Tremmeltől. Ez parancs volt.
Igen, de azt nem mondtad, hogy a kocsijától is tartsam magam távol.
Seggfej!
Morogta elfúló hangon Walker.
Köröm, holnap reggel 9-re legyen Dr. Garner irodájába, szólította fel Sullivan.
Úgy, és ezúttal kinek fogják eladni a rólam szóló jelentést? A pszichológiai értesítőnek? Két hullaszállító óvatosan kiemelte Roxy testét a kormány mögül. Halott, fénytelen szemei nyitva voltak, és egyenesen Nick arcára meredtek. Nick korán feküdt le, józanon és egyedül. Így másnap reggel kisimultan és tökéletes szellemi állapotban érkezett a kapitányság épületébe. Bess a kihallgató helyiségben várt rá, de nem volt egyedül. Az asztalnál két férfi ült mellette. Az egyik alacsony, kopaszodó figura volt, leginkább könyvelőre hasonlított. Társa ősz, kellemes megjelenésű férfi volt, vakítóan fehér fogsorral és csuklóján méredrága Rolex karórával. Nick még soha életében nem látott hollywoodi színészügynököt, de valahogy így nézhetett ki, mint ez a fickó az asztal mellett. Azonban mindkét férfi tekintélyes pszichiáter volt, akiket azzal bíztak meg, hogy elvégezzék Nick hármas számú analízisét.
A páciensnek azonban elég volt egyetlen pillantást vetni rájuk, és már is érezte, hogy a düh forni kezd benne, és önuralma vészesen csökken.
Nick, bemutatom dr. Mironnt,
szólalt meg Bess a könyvelőforma pasasra mutatva.
Ez az úr pedig dr. McElwine.
Szép nevek, mondta Nick fanyar hangon. A három pszichiáter kényelmetlenül felnevetett.
Az urakat felkérték, hogy konzultáljanak velem a kérdésről.
Felkérték? Azt akarod mondani, hogy nem te kérted fel őket? Ezek szerint a Los Angeles-i kapitányság egy vagy több ismeretlen alkalmazottja rád erőltette őket, igaz?
Egyik pszichiáter sem jegyzett el, de szinte hallani lehetett, amint megteszik első megjegyzéseiket.
Agresszív, ellenséges, vitatkozó, ellentmondásos, tekintélytagadó.
Mindketten kiváló szakemberek, Nick. Nagyra becsülöm a véleményüket és a szakmai felkészültségüket. Szívesen fogadom a segítségüket.
Foglaljon helyet, mondta dr. Mironn.
Jó ötlet,
jegyezte meg Nick cinikus hangon.
Örülök, hogy az eszébe jutott, Doki. Én biztosan nem gondoltam volna rá.
Azok hárman újra kínosan elmosolyodtak.
Nick leült, és a három doktor egy hosszú pillanatig csendben nézte.
Nick viszonozta a vizslató pillantásokat. Végül McElwine törte meg a csendet.
Nick, kezdte lágyan, dr. Garnelltől úgy tudjuk, hogy az utóbbi időben voltak bizonyos gondjai az önuralmával. Igaz ez?
Csak egy bizonyos emberrel szemben, felelte Nick.
Úgy gondolja, hogy Nielsen hadnagy megérdemelte a halált? Kérdezte dr. Mironn.
Megérdemelte a halált?
Nick megvonta a vállát.
Ilyen kérdésekben nem szoktam állást foglalni.
De nem érez különösebb lelkiismeretfurdalást a halála miatt, igaz?
Lelkiismeretfurdalást? Azt csak akkor éreznék, Doki, ha lenne valami közöm a halálához. De nincs.
Hogy sajnálom-e?
Nick ismét vállat vont.
Nem ismertem eléggé a fiút. Mondjuk úgy nem fog hiányozni.
De némi örömöt azért érez a halála miatt. Ez az állítás helytálló?
Ez az állítás, Doki, beteges. Senki, legalábbis egyetlen épeszű ember sem érez örömöt valaki halála miatt. Én minden esetre nem.
Nick keresztbe fonta a karját, mintha azt akarta volna mondani. Nincs több mondani való.
McElwine gondterhelten pillantott a kollégájára, és elhatározta, hogy másik taktikával próbálkozik. Udvarias és behízelgő hangon szólalt meg. Arcán meleg mosoly ült, szép fogsorát kivillantotta.
Mondja, Nick, ha visszagondol a gyermekkorára, kellemes emlékek jutnak az eszébe? Vagy van valami, amit szívesen idéz fel?
Nick legalább fél percig némán nézte inkvizitorait. 30 másodpercig birkózott a haraggal és a hitetlenkedéssel. Végül sikerült viszonylag nyugodt hangon válaszolnia.
Oké, először is. Nem emlékszem, hogy milyen gyakran vertem ki, de elég sokszor előfordult.
Bess Garner lehunta a szemét és a fejét rázta. Tudta, hogy Nick ismét nem tud uralkodni magán.
Nick egyre haragosabban folytatta. Másodszor. Nem akartam kinyírni az apucit, azután sem, hogy rájöttem, mit csinálnak anyucival a hálószobában.
Nick, súgta Bess, kérlek.
Hadd fejezzem be. Harmadszor nem nézek bele a budiba, mielőtt lehúzom. Negyedszer. Már elég régóta nem vizelek be az ágyba éjszakánként.
Nick,
könyörgött Bess. És ötödször, elmehetek hokizni, mert én már itt sem vagyok.
Nick felállt és kirohant a szobából. Bess a nyomába eredt, keresztül sietett az előcsarnokon és igyekezett utolérni. Egyszerre volt mérges és sértődött. A Jackie-jénél fogva megragadta a férfit és megpróbálta visszatartani.
Mi bajod van?
Bess nagyon közel állt hozzá, hogy maga is elveszítse az önuralmát. Minden erejét összeszedte, hogy leplezze érzelmeit.
Segíteni akarok, Nick. Miért nem hagyod, hogy segítsek?
Nick kitépte Jackie-jét a lány kezéből, és folytatta útját a kijárat felé.
Nincs szükségem a segítségedre. Senki segítségére nincs szükségem. Megértetted?
De igen, szükséged van rá,
közötte a zebet a karóhoz Bess.
Valami történt veled. Lefeküdtetek, igaz?
Nick megállt és a lány felé fordult.
Miért érdekel ő téged annyira?
Csak nem féltékeny vagy rá.
Te érdekelsz, Nick, nem ő. Elcsábít embereket és manipulálja őket. Mindenre képes.
Azt hittem, alig ismered.
Ismerem ezt a típust. Ne felejtsd el, hogy pszichológus vagyok. Tanulmányoztam hozzá hasonló személyiségeket. Analizáltam is ilyeneket.
Á, pszichológus. Ez azt jelenti, hogy te is manipulálod az embereket, igaz? Gyakorló pszichológus vagy, Bess. Vagyis jobb vagy ebben, mint ő. Ez minden.
Megfordult, és ismét elindult az előcsarnokon keresztül. Bess Garner ezúttal nem követte. Sajnállak, Nick.
Megvonta a vállát, és elindult az ellenkező irányba. Többet nem tudott tenni a férfiért.
Nick valamivel déli egy óra előtt érte Catherine Tremel Stazon Beach-i házához. Az úton végig sűrű ködbe kellett haladnia, ami erősen lelassította a közlekedést. Az öböl partján is tejszerű köd fogadta, a sziklás meredéről nem is lehetett ellátni a vízig. A ház kihaltnak tűnt, de a fehér lótusz ott parkolt a hosszú kocsi feljáron. Az autó nem árulta volna el Catherine jelenlétét, Nick akkor is tudta volna, hogy itt találja a lányt. Stazon Beach rejtekhely, menedék, bunker, elefántcsontorony volt a számára. A kopogásra nem válaszolt senki. Bizonytalanul lenyomta a bejárati ajtó kilincsét. Az ajtó engedelmeskedett, és Nick belépett a házba. Catherine, semmi válasz. A ház sötét volt, és lehangoló benyomást keltett. A köd miatt homályba borult a máskor világos, csupa üveg terasz. Az egész házra olyan gyászos csend borult, hogy szinte tapintani lehetett. Nick a hal közepén állt, és feszülten hallgatózott. A csendbe alig hallható hang vegyült, vékony hangfoszlány, meghatározhatatlan eredetű, óramű pontossággal felhangzó ütemes nyikorgás. A férfi elindult a hang irányába, fejét magasra tartva, mint egy vadászkutya. Minden lépés után megállt és fülelt. Catherine a nappali sarkában ült egy hintaszékben, és lassan előre-hátra mozgatta magát. Tágra nyílt, véreres szemmel bámult Nickre. Haja kócosan omlott a vállára, könnyáztatta arca, beesett volt a kialvatlanságtól. Elfordította a tekintetét, és akadozó hangon megszólalt. Szavaiból eltűnt a korábbi nyugodtság és magabiztosság. Helyét kétség és fájdalom vette át. Miután tegnap elmentél, mikor lent voltunk a parton, én visszajöttem a házba. Olyan furcsán nézett rám. Pár perccel utánad ő is elment.
Catherine rendezetlen hajába túrt, és fürtjeit csavargatta. Nagyon lassan ingatta a fejét.
Nem lett volna szabad. Nem lett volna szabad hagynom, hogy akkor éjjel végignézzen minket. De ő látni akarta. Azt mondta, mindig nézni akar. Állandóan.
A lány ismét Nick felé fordult azzal a különös tekintettel, ami a férfit már első találkozásuk alkalmával is zavarba ejtette.
Ugye meg akart ölni, Nick?
A férfi nem válaszolt azonnal.
Szeretted, ha nézi? Azt hiszed? Én mondtam neki, hogy öljön meg.
Nick tudta a választ, megrázta a fejét.
Nem, nem gondolom, hogy bármi közöd lenne hozzá.
Catherine az öböl fölött gomolygó ködbe bámult.
Mindenki, aki számít nekem, meghal.
A férfi a hintaszék mögé lépett, kezét a lány vállára fektette, és lágyan megszorította. Catherine megborzongott az érintéstől. Nick lassan lejjebb csúsztatta a kezét, és óvatosan szétnyitotta a blúzt, és gyengéden simogatni kezdte a lány melleit.
Én nem haltam meg, mondta könnyedén.
Catherine arcát a férfi izmos karjához dörzsölgette, ahogy a macska hívja fel magára gazdája figyelmét.
Kérlek, szólalt meg, szeretkezz velem.
A nappalit csak a kandallóban ropogó tűzfénye világította meg. A tetőn és a földig érő ablakokon a csendes óceán felől érkező hideg eső kopogott. Szeretkezésük heves és viharos volt, mint legutóbb, most azonban elmaradt a kendős játék. A kibékülés, a harmónia szeretkezése volt ez, és nem féktelen, egymás szaggató erotikus küzdelem. A gyönyör hullámainak elcsitultával Catherine befészkelte magát a férfi karjaiba, arcán a szeretkezést követő, az e világba való kényszerű visszatérés miatti gyakran elkerülhetetlen melankóliával. Mindketten hosszan hallgattak, majd a lány szólalt megsuttogva.
– Mind gondolkozol?
– Arra gondoltam, hogy tévedtem.
– Tévedtél? Mivel kapcsolatban?
– Veled, Roxival.
– Roxy?
Nick könnyű csókot lehet a lány homlokára. – Szerintem lehet, hogy ő ölte meg Bosst.
Catherine hitetlenkedve nézett a férfira. Hogy megölte Johnny-t? Miért? Hogy engem kikészítsen? Nem tett volna ilyet. Szeretett engem. Nem akarhatott fájdalmat okozni nekem. Nem akarhatott gyanúba keverni.
Féltékeny volt rám. Talán féltékeny volt Johnny-ra is.
Nem volt az,
jelentette ki Catherine határozottan.
Soha nem volt féltékeny. Legalábbis mielőtt veled találkoztam. Élvezte.
Nick vállat volt. Kár, hogy most már nem tudjuk tőle megkérdezni.
Catherine a férfi vállára támaszkodott, aranyszőke haja szétterült, Nick szőrös mellkasán. Nincs szerencsém a nőkkel.
Nick elvigyorodott. Ezzel én is így vagyok, illetve voltam.
A lány nem vett tudomást a megjegyzésről. Volt egy lány az egyetemen, szólalt meg a mennyezetet bámulva. Egyszer lefeküdtem vele. Állandóan körülöttem.
Kezét a szája elé kapta, mintha meg akarná akadályozni, hogy folytassa.
Mi volt vele? Kérdezte Nick. Mit csinált? Bántott?
Catherine megrázta a fejét.
Testileg nem. Megszállottan követett mindenhová. Fényképeket készített róla, befestette a haját, ugyanolyan ruhákba jár, mint én. Lizának hívták. Azt hiszem, Liza Oberman volt a teljes neve.
Megremegett az emlékek hatására.
Szörnyű volt.
Nick megsimogatta a haját, mint egy gyereknek, aki rosszat álmodik az éjszaka, és felült az ágyában.
Azt hittem, nem teszel vallomásokat, mondta gyengéden.
A lánya szemébe nézett.
Még soha nem tettem. Ez volt az első.
Már világos volt, amikor Nick felébredt. Egyedül volt, és a Liza Oberman név olyan kitartóan zümmögött az agyában, mint egy légy a csukott ablak mögött. Fektében megfordult, azt várva, hogy az éjjeli szekrényen Catherine üzenete várja, hogy bement a városba. De semmit sem talált. Mozdulatlanul feküdt egy darabig, és fülelt. A házban semmilyen zaj nem hallatszott, csak a hullámtörők monoton morajlása. Nick felkelt, magára kapta nadrágját és ingét, aztán a lány keresésére indult. Catherine nem volt a házban, és a teraszon sem ült, hogy szokása szerint az öbölvizét bámulja. A lótusz azonban a helyén volt. A lány nem mehetett messzire. Nick a sziklák közötti ösvényen lesétált a partra, de az teljesen kihalt volt. Benézett a fővényen álló kis viskóba is, de semmi jelét nem találta, hogy a lány itt járt volna. Abban azonban biztos volt, hogy előbb-utóbb előkerül. Nagyot sóhajtott, a tenger felé fordult, majd kipihent és elégedett arcát odatartotta a nap szikrázó sugarainak. Ekkor valaki keményen hátba vágta. Nick villámgyorsan cselekedett, támadóját átdobta a válla felett, és az nagyot huppanva elterült a földön. Nick azonnal ráugrott, térdét keményen a torkára szorította.
– Nick! – kiáltotta Catherine. – Hagyd abba!
– nevetett, de szemeiben némi félelem csillogott. Nick mély lélegzetet vett, amikor rádöbbent, hogy nem megtámadták, hanem csak a lány akart rajta bakot ugrani.
– Na hát! – mondta Catherine nevetve. – Hogy te milyen ijedős vagy!
Nick nem szívesen ismerte el magában, hogy a lánynak igaza van. – Még mindig játszunk?
– Többet nem. Vége a játékoknak. Szállj le rólam, engedj felkelni.
A férfi engedelmeskedett, felsegítette a lányt és leporolta a farmerét. Catherine megrázta a fejét, mint egy kutya, amikor kijön a vízből. Egymás mellett lépdelve elindultak a ház felé. A lány hirtelen megtorpant, és a parti viskó előtt álló nyugágyak egyikébe dobta magát.
Többet nem játszom, megígérem.
Megígéred? Akkor most beszélj Nielsenről. A lány szemei vidáman csillogtak.
Elmondanám, de úgysem hinnéd el.
Próbáljuk ki. Catherine vállat vont.
A Chronicle rólad szóló cikkében olvastam a nevét. Kapcsolatba léptem vele, és megállapodtunk. 50 000 dollárt kért. Nagyon határozott volt az összeggel kapcsolatban, és cserébe megkaptam a dossziédet. A rendőrségi aktákat és a pszichiátriai vizsgálatról szóló jelentéseket. Minden dokumentumot, ami veled kapcsolatban elérhető volt.
A lány tárgyilagos hangon majdnem közönösen beszélt. Nick vonásai megkeményedtek.
Mikor történt mindez? Körülbelül 3 hónappal ezelőtt, hogy megismertelek.
S miért?
Az újságokban olvastam rólad, az esetről a turistákkal. Érdekelt az ügy. Elhatároztam, hogy könyvet írok egy detektívről, aki sokban hasonlít rád.
Inkább úgy mondanám, aki pontosan olyan, mint én.
Anyagra volt szükségem a figurához,
mondta Catherine hevesen.
Ez minden.
50 000 dollárt fizettél a figuráért.
A lány nem mentegetőzött. Az esti riadt és sebezhető kislány helyett újra a magabiztos nő beszélt belőle. Többet is fizettem volna érte. Mindent tudni akartam rólad. Aztán Johnny halála után váratlanul megjelentél itt, és ezzel lehetővé tetted, hogy még jobban megismerjem a keresett figurát.
És az elmúlt éjszaka, az is a kutatáshoz tartozott? Talán minden mozdulatot csak a jobb megismerés szolgálta?
Catherine egy darabig a férfi arcát tanulmányozta, majd elfordította a tekintetét. Lehet, hogy már nem is érdekel annyira a könyvemben szereplő figura. Lehet, hogy megkedvelem az alapjául szolgáló húsvérnyomozót.
Ez igaz?
Nem hiszel nekem?
Nem tudom.
Azonnal meggyőzlek.
Átölelte a férfit, és szenvedélyesen megcsókolta. A forró öleléstől Nick tetőtől talpig megborzongott. Teste megfeszült, erősen magához szorította a lányt, és vadul viszonozta a csókot. Amikor a rádiótelefon megszólalt a viskóban, Catherine megpróbált kibontakozni Nick karjai közül, de a férfi keményen tartotta, és nem akarta elengedni. Hadd szóljon, morogta. A lány végül mégis kiszabadult, és felkapta a készüléket. A füléhez emelte, de szinte azonnal átadta Nicknek.
Téged keresnek.
Ki az?
Gász, aki nem szeret engem.
A férfi átvette a telefont, és megpróbált beszélni barátjával, miközben Catherine karjait a nyaka köré fonta, és arcát csókjaival borította el.
Catherine azt mondja, hogy nem szereted. Nem tudom elhinni. És te?
Igaza van, csattant fel Gász.
A jégvágót még nem állította beléd?
Nick végig tapogatta a testét, mintha sebek után kutatna.
Nem, még nem. Mit kérdezett?
Érdeklődött Catherine.
Hogy belém állította-e már a jégvágót? Vicces,
mondta a lány.
Catherine nem találja túl viccesnek, Gász.
Nem hoz lázba, hogy mit gondol. Ismered azt a régi mondást, hogy madarat tolláról, embert barátjáról? Nem hiszek benne, felelte Nick.
Tényleg? Miért?
Nick elvigyorodott.
Mert te vagy az egyetlen barátom, Gász. Jobb lesz, ha elkezdesz hinni benne, barátom, majd én felnyitom a szemedet.
Igen? És hogy akarod felnyitni a szememet?
Egyszerűen, ugyanis megint sikerült nyerned egy ingyenes utazást egy elragadó bűntény helyszínére.
Nick gyomra önkéntelenül is összerándult.
Jézus Mária, miről beszélsz, Gász? Megijesztettelek, mi? Nyugi, nem friss az ügy. Évekkel ezelőtt történt, de azt hiszem érdekelni fog, hogy úgy mondjam, összefügg az eddigiekkel.
Fogtad? Összefügg!
És hol történt ez az elragadó összefüggő bűntény?
Az egzotikus Cloverdale-ben. Úgyhogy vágodj be a roncsautódba, és tekerj végig a csodálatos 101-es úton egészen Cloverdale-ig. 2 óra múlva várlak a helyi rendőrkapitányság előtt.
Gasz kajánul fölnevetett, majd levágta a kagylót.